Kedves minnyájan, akik talán még nem unjátok a spanyol barokk skolasztikát, folytatnánk, hogy a múlt alkalommal nem is annyira személyekről, hanem inkább azokról a nagy kérdésekről beszéltünk, és azokról a szellemi áramlatokról, amelyek koordináta rendszerében a 16.-17. századi hispániai hittudománynak az értelmezése lehetségessé válik. Nos, folytassuk, ezúttal már a legjelentősebb rendi iskolák egyikének, a spanyol dominikánus iskolának, a spanyol dominikánus hagyománynak az áttekintésével. A dominikánusok hagyományosan a spanyol egyházi élet meghatározó szerzetesi közössége, nagy létszámú, virágzó rend ebben az időben. Ugye kulcspozíciókat töltenek be a spanyol egyházban, a spanyol gyarmati missziós munkában, és a spanyol inkvizíciónak, sőt a pápai inkvizíciónak is dominikánus teológusok alkotják a személyi bázisát. Nos, ennek a csapatnak a két legjelentősebb alakjáról valójában már jóval korábban beszéltünk, Domingo Sotóról és Melchior Canóról, akikkel tulajdonképpen ennek az iskolának a klasszikus szellemi virágzása létrejött, kibontakozott. Most az ő követőiket és a tanítványaikat kell, hogy valamilyen módon és valamilyen mértékben sorra vegyük. Közülük a legelső, akiről beszélnénk, az Diego de Chávez. Chávez tulajdonképpen még egy korszak idősebb nemzedékéhez tartozik, hiszen 1507-ben látta meg a napvilágot Trujillóban. Fiatalon lépett a dominikánus rend közösségébe, csak közvetőleg ebben az időben úgy a dominikánusok, mint a jezsuiták körében megszokott dolog volt, hogy a rendtagok általában már 14-16 éves korukban elkötelezték magát a szerzetesi élet mellett. Ugye ez részben abból is következett, hogy azokat az előkészítő és középfokú tanulmányokat, amelyek az egyetemi képzésre készítették fel a fiatalokat, ezek a rendek kínálták. Ugye jezsuita kollégiumok például ebben a korban a fiatal kamasz ifjúság teológussá, pappá nevelésének igen fontos intézményei voltak. Nos, ha visszatérünk tehát Chávez alakjához, 1507-ben született, és a korabeli dominikánus tudományosság központjában Salamanca Egyetemén tanult, abban a stratégiai pillanatban, amikor a tomista gondolkodásmód reneszánszának vagyunk tanúi Hispániában. Ha valaki még vissza tudra emlékezni ennek a gyökereiről, valamikor lehet, hogy már majdnem egy esztendővel ezelőtt beszéltünk arról a bizonyos Francisco Vitoriáról, aki még Németalföldön egy jelentős szellemi újításnak a hívévé vált. Ez a szellemi újítás pedig az volt, hogy a klasszikus filozófiai és teológiai stúdiumokat, amint az korábban szokásos volt Arisztotelész alapján oktatni, úgy ő volt az elsők egyike, aki félretette az arisztoteliánus rendszert, és helyette a szumma teológiét, tehát Szent Tamás egyébként Arisztotelészen alapuló rendszerét tekintette a tanulmányok gerincének. Valójában ebből a Tamásra, mint tankönyvre és ősforrásra való áttérésből született jószerével a teljes barokk skolasztika. Nos, ebben a szellemben tanult Chávez is Salamanca Egyetemén, és maga is tanári pályára készült. A tanulmányai végeztével felszentelését követően Sevillában lett a filozófia tanára, innen pedig vissza átkerült Salamancába, helyettes tanárként. Ennek az volt a magyarázata, egészen fiatalon lett itt helyettes tanár, nem is annyira az ő személyes zsenialitása, hanem az, hogy amikor Salamancába átkerült, akkor az ott tanító Domingo Soto és Melchior Cano a tridenti zsinaton szakértőként működtek, magyarán nem tudták ellátni tanári feladataikat. A fiatal Chávez volt az, aki belépett a két neves professzor helyetteseként ebbe a munkába. A folytatásban azután neki is szerep jutott a tridenti zsinat szellemi előkészítésének a folyamatában. Ugye mondtuk már azt korábban, hogy a zsinat plenáris ülésein kívül Európa szerte a fontosabb szellemi centrumokban és csak néha magában, Trident városában folyamatos bizottsági munkában készültek azok az anyagok, amelyek azután a zsinati atyák elé kerültek. Nos, tulajdonképpen ilyen előkészítő munkába kapott lehetőséget részt venni Chávez is. A klerikusi karrierje magasabbra is ívelt a következőkben. Egy újonnan alapított egyetemnek, a Santiago-i Egyetemnek lett a professzora, majd pedig hosszú időn keresztül a trónörökös Don Carlos és második Fülöp király gyóntatója is volt. Ugye a királyi gyóntató ebben az időben kulcsfigura, hiszen nem egyszerűen csak az uralkodó lelki vezetése volt egy-egy ilyen gyóntatónak a feladata, hanem valójában amolyan szürke eminenciásként, egyházpolitikai, de nagyon gyakran politikai tanácsadóként is az uralkodói gyóntatóknak igen komoly szerepe volt a korabeli katolikus monarchiáknak az irányításában. Chávez egyike azoknak a domonkosoknak, ez nem volt a rendben általános, akik mellé álltak Ávilai Szent Teréz karmelita reformjának. Ugye ez egy nagyon nehéz ügy volt, hiszen a karmelita rend sarutlan ágának a reformja tulajdonképpen rivalizálást jelentett a korábbi szerzetesi közösségekkel és azok életfelfogásával, életmódjával kapcsolatban. Ő ebben a helyzetben talán a domonkos renden belüli kisebbséget képviselve a Teréz nővér által kezdeményezett szigorú rendi fegyelmet követelő reformok mellé állt. Ugye a története azzal folytatódott, hogy királyi megbízásból 1572-től Bartolomeo Carranza de Miranda, róla már beszéltünk, a hányatott sorsú érsekről, ellenfolyó római inkvizíciós eljárásban is közreműködött, mégpedig amolyan független megfigyelőként, tehát sem nem a vád, sem nem a védelem képviselőjeként, hanem a spanyol király megfigyelő delegáltjaként vett ebben a munkában részt. Ami a szellemi tevékenységét illeti, ugyanakkor hiába volt a Vittoria, Melchior Cano, Domingo Soto féle ekkoriban modernnek számító tomizmusnak a neveltje, ő a maga részéről a hagyományos, tehát a 13., 14., 15. századból megörökölt, ekkor már nyugodtan mondhatjuk, hogy dogmatikus tomizmust képviselte. Szép hosszú életet élt egyébként Chávez, ebben a korban egyébként ez nem volt túlságosan általános. Megfigyeltem, hogy a kor teológusa élet legyen katolikus vagy protestáns, általában 60. életévük körül fejezik be a pályájukat, hát ez nyilván akkor átlag életkorából, egészségi viszonyaiból, sok mindenből származott. Nos, ő rácáfol erre, hiszen 1592-ben halt meg 85 esztendős korában. Ami a szellemi teljesítményét illeti, fura alkotó volt, hiszen szinte egész életében tanári működése mellett az asztalfióknak alkotott. Ez annyit jelent, hogy amíg élt, egyetlen egy munkája sem jelent meg nyomtatásban, pedig ebben az időben a teológusok már mihelyst valamilyen komolyabb munka elkészült a szellemi műhelyükben, azonnal igyekeztek azt nyomtatásban is közreadni. Hatalmas mennyiségű irodalmat produkál egyébként a 16., 17., sőt még a 18. századi katolikus teológia is. Nos, Chávesnek egyetemi előadási jegyzetei maradtak fenn szinte kizárólag. Ezeknek a témája is meglehetősen szűk területen mozog, hiszen élete során néhány gyakorlati kérdéstől, teológiai szakvéleménytől eltekintve szinte kizárólag Szent Tamás gondolatait apró részletkérdésekig menően próbálta értelmezni, elemezni. A második, akiről itt meg kell emlékeznünk, a spanyol domonkosoknak ennél a generációjánál, pontosabban egyel fiatalabb generációjánál, az Pedro Ledesma. Ledesma 1543-ban Salamancában született, ő is szinte még gyerekként, kisfiúként csatlakozott a dominikánus közösséghez. Ahhoz azonban még időben, hogy a Salamancai Egyetemen Domingo Soto tanítványa legyen, mellette két jeles, korábban általunk már emlegetett dominikánus teológus, Bartolomeo Medina és a nagy teológiai vitákban elhíresült Bányez, Domingo Bányez tanítványa volt. Miután a tanulmányait befejezte, évtizedeken keresztül egyetemén maradva morálteológiát és liturgikát tanított, élete utolsó évtizedében pedig, ez azért nagy megtiszteltetésnek és szellemi értékelésnek számított, az első számú dogmatikai tanszékre nyert kinevezést az egyetemen. Ugye mondtuk már azt egyébként, hogy a korabeli spanyol teológiában a morálteológia, a moralitás, az erkölcs kérdései központi témának számítottak. Ő is belecsöppent ebbe a szellemi környezetbe, hiszen az erkölcstan alapkérdéseivel foglalkozott, különösképpen a kegyelemtannal. Ebben a kegyelemtani vitában Bányez álláspontját képviselte. Ugye most csak egy pillanatra visszautalva, a kegyelemtani vita lényege az volt, hogy az isteni kegyelem irányítja az emberi cselekvéseket, vagy pedig az emberi cselekvések közreműködésére szükség van ahhoz, hogy az Isten által ingyenesen adott kegyelem az ember életében valóban hatékonyá váljon. Bayez iskolája, így Ledesma is azon a véleményen volt, hogy az ember nem akarat, hanem kegyelem vezérelt. Magyarán mondva, a szabad akarata az embernek, ha van is, voltak éppen csak az Istentől annak eleve eldöntött kegyelmi ajándékai révén mozgásba hozott tevékenységként értelmezhető. Ahogy ez lenni szokott egyébként, a kegyelemtani nézeteit, illetve általában a morális nézeteit ő is Szent Tamás magyarázott formájában tárta a nyilvánosság elé. Ugye a kor moralistái általában a Summa Teológiai második részét, tehát az etikai, erkölcs filozófiai részét magyarázva, de attól nagyon sok esetben erősen eltávolodva fejtették ki a maguk véleményét. Ez egyben kijelölte azt is, hogy a kibontakozóban lévő jezsuita kegyelemtani felfogásnak az akaratszabadságot a kegyelem mellé emelő felfogásnak határozott ellenfele volt. Ami a dogmatika és a morál határát illető elgondolásait és munkásságát illeti, fő témája itt a házasság értelmezése volt, tulajdonképpen tőle származik a század talán legrészletesebb, fogalmazunk úgy, hogy házasság teológiai összefoglalása, egy olyan munka, amely múltkor éppen ezekről a fogalmakról már beszéltünk, a probabiliorista, tehát a közepesen engedékeny erkölcstani felfogás mentén értelmezte a házassági kötelék kapcsán felmerülő erkölcsi kérdéseket. Ugye csak emlékeztető, a probabilioristáknak az volt a véleménye, hogy a tételes erkölcsi törvénytől való eltérés csak akkor lehetséges, hogyha az eltérés indoklása nagyon valószínűen igaz. Tehát minden egyéb esetben, ha a helyzetet árnyaló körülmények léteznek ugyan, de nem eléggé erősek, akkor a konkrét körülmények ellenében az erkölcsi törvény mellé kell állni, és ahhoz kell igazodni. A következő alak, akiről itt meg kell emlékeznünk, az Ledesma kortársa Diego Álvarez. Álvarez ókasztíliai volt, 1555-ben született, 18 évesen lett a dominikánus rend tagja, ő is Salamancában tanult, ezt követően pedig több dominikánus konventben végzett oktatói munkát. Ugye ekkor már a dominikánusoknak Hispánia szerte számos ilyen konventje, illetőleg mellette működő rendi főiskolája, Studium Generalia volt. Álvarez ezek közül hosszabb időt Burgos és Valladolid főiskoláin tanított. 1596-ban, akkor már ugye a delelőjén van, a Rómába áthelyezett nagy kegyelemtani vita, Bányez Molina vita, ugye Rómában ekkor már külön pápai bizottság foglalkozik a témával, a kérdéssel. Nos, tehát ennek a vitának a delelőjén 1596-ban került Rómába a rendi központba. Itt a rendi központról azért valamit érdemes csak az érdekesség kedvéért megemlítenünk, hiszen visszatérő módon fogjuk majd emlegetni, ez a Sopra Minerva konvent. Ugye a Sopra Minerva konvent régtől fogva és mind a mai napig a dominikánus szerzetesi közösség világközpontja, a szomszédságában a Santa Maria Sopra Minerva templomnak, annak a templomnak, amely viszont a domonkos rend fő templomának a rangját is viseli. A Sopra Minerva nemzetközi intézmény volt már ebben az időben is. A világ minden részéből érkeznek ide dominikánus szerzetesek, mégpedig a rend szellemi életének legjava, hogy itt részben a rendi kormányzatban vegyenek részt, részben a pápai udvar teológiai tanácsadóiként működjenek, részben pedig, hogy az itt folyó egyetemi szintű oktatásban a legmagasabb színvonalat képviseljék, ugye egy idő után ez az intézmény már sajátos riválisává is lesz a Collegio Romanónak, tehát a Jézus Társaság hasonló központi oktatási intézményének az örökvárosban. Nos, ide kerül Álvarez, mégpedig tanulmányi felügyelői és dogmatikus, valamint morálteológiai tanári minőségében, hogy mint egy másodállásban, kicsit ironikusan fogalmazhatunk így, részt vegyen a dominikánusok és a jezsuiták, a Bányez és Molina között kirobbant nagy kegyelemtani vitában, az úgynevezett De Auxiliis vitában. Ja, vita menetében 97-től, tehát 1597-től 1606-ig vett aktívan részt, harcosan védelmezve azt a bányéziánus, vagy ha tetszik, tomista álláspontot, hogy az isteni kegyelem egyfajta előzetes fizikai késztetést jelent az emberi akarat számára a cselekvések módjának, rendjének meghatározásában, azaz, hogy tulajdonképpen egyfajta sajátos kegyelmi predetermináció az, ami az emberi cselekvéseket irányítja. Ugye a domonkosok azt a várat visszautasították, hogy ez megszüntetné az emberi szabad akaratot, ugyanakkor azonban azt határozottan állították, hogy az isteni kegyelemnek elsősége van az emberi döntésekkel szemben, és valamilyen módon ezeket az emberi döntéseket az isteni előretudás és az ebből következő kegyelmi késztetés eleve meghatározza. A vitában ezt azt hiszem, hogy már több alkalommal is úgy itt-ott emlegettük, amiben Álvarez is határozottan exponálta magát a domonkos álláspont mellett. Végül is egy olyan bizottsági állásfoglalás született, amely a jezsuita véleményt, a Molina-féle álláspontot elmarasztani javasolta ugyan, ám végül is a dolgok úgy alakultak, hogy a Szent Atya 1607-ben döntetlent hirdetett, fogalmazunk gonoszul és csúnyán, úgy nyilatkozott, hogy egészen pontosan milyen szellemi befolyás hatására ez mind a mai napig erősen kérdéses, nagyon valószínűnek tűnik, hogy Bellarmino jezsuita kardinális és néhány más kiváló jezsuita és domonkos teológus együttesen javasolta ezt a pápának. Úgy döntött, úgy nyilatkozott, hogy mindkét álláspont ortodox, valamint is képviselhető ebből következően, hiszen a kegyelem tanértelmezésének két egyaránt valószínű vagy lehetséges alternatíváját képviselik, a további vitát pedig a felek között egyszerűen megtiltotta. Ugye ennek azért volt jelentősége, mert eddigre már a vita odáig fajult, hogy a felek nyilvánosan szószékről, írásban, szóban a másik tábort durván eretneknek nevezték, eretnekséggel vádolták. Ezzel együtt, bár ez tulajdonképpen Álvarez és a dominikánus álláspont verességét jelentette, Álvarez mégis komoly elismerésben részesült szakértői munkája eredményeképpen, hiszen 1606-ban Itáliában maradva Trani érseki székében nyert kinevezést. Ez egyben annyit is jelentett, hogy az aktív teológusi munkálkodásának végre szakadt, hiszen az 1635-ben bekövetkezett haláláig a Trani egyházmegyét kormányozta, és irodalmi működését folytatta, de ez a későbbi időben elsősorban korábbi munkái sajtó alárendezéséből állt. Álvareznek a szellemi teljesítményéhez tartozik, hogy ő írta a korszak talán legjelentősebb kommentárját az Ószövetségi Ízaiás könyvéhez, Szent Tamás summájához is írt egy kommentárt, és kidolgozott egy olyan hitszónoki használatra szánt kézikönyvet, amelyben tulajdonképpen a banyeziánus kegyelem tanítófelfogást igyekezett, amennyire ez a pápai tilalom után lehetséges volt népszerűsíteni. A dologhoz még annyi tartozik hozzá, hogy ugye ebben a vitában a legdurvább minősítés, ami elhangzott, az az egyik oldalon a jezsuitákra aggasztott pelágiánus vagy szemi-pelágiánus minősítés volt. Ugye itt az antik előzményekben most nem érdemes különösebben belemenjünk, de hát tulajdonképpen a szélsőséges pelágiánus álláspontot ekkorban úgy értelmezték, hogy az emberi szabad akarat olyannyira szabad és annyira erős, hogy maga az isteni kegyelem is ennek a függvényében képes csak működni. Magyarán szólva, hogy az ember teljesen szabadon kegyelem előtt dönt, és döntésének a következménye az, ami az erre, mint egy válaszoló isteni kegyelmi adományokat úgymond előhívja vagy lehívja. A másik oldalon a jezsuitáknak a domonkos álláspontról ebben az időben az volt a véleménye, hogy az tulajdonképpen kálvinizmus. Kálvinizmus a szónak abban az értelmében, ami a kálvini kettős predestináció ekkorban katolikus részről nagyon erősen támadott és kritizált álláspontját illeti, nevezetesen, hogy a domonkos kegyelemtani álláspont csak akkor állja meg a helyét, ha azt feltételezzük, hogy Isten még mielőtt az ember cselekedne, még mielőtt szabad döntésre jutna, már eleve elhatározza, hogy az ember hogyan fog dönteni, tehát nem az ember határoz szabad akarati aktusaiban, hanem Isten eleve elhatározza, hogy hogyan fog dönteni. És itt egy nagy vita volt, a domonkosok idáig nem is voltak különösebben idegesek, hogy ez a döntés, amit Isten eleve meghoz, ez nem csak a jóra és az üdvösségre, hanem a rosszra és a kárhozatra vonatkozó determinációt is jelent. Ugye most nagyon konyha nyelven fogalmazva, ez a kettős predestináció lényege. Nos, a vitának a megtiltása pontosan erre vonatkozott, hogy a felek ezeket a, hogy mondjam, kevéssé szalonképes és nagyon igaztalan minősítéseket a továbbiakban ne osztogassák egymásnak. Na, ha folytatjuk a dolgot, egy újabb domonkos szerzetes, mégpedig egyidős Álvarezzel, Tomás de Lemos. Lemos is 1555-ben született, Valladolid Egyetemén tanult. Ő is a pályája, mármint a szerzetesi szakmai pályája elejétől teológia tanárként teológiát és bölcseletet tanított több stúdium generáléban, 1594-től pedig Valladolid Egyetemén ő lett a dogmatikus teológia professzora. Az ő munkálkodásához annyit, hogy Banyaz mellett ő volt a legkorábbi és az egyik legkövetkezetesebb bírálója a jezsuita Molina által előterjesztett nézeteknek. Ugye ehhez szükség volt egy sajátos teológia történeti, hát én gonosz vagyok, tudjátok, bűvész mutatványra, nevezetesen annak az igazolására, hogy Szent Ágoston és Szent Tamás kegyelemtani nézetei teljes harmóniában vannak egymással. Ugye a jezsuitáknak erről radikálisan más volt a véleménye. Ők ugyanazt nem mondták, hogy az ágostoni kegyelemtannal komoly problémák vannak, de mindenféleképpen úgy vélték, hogy a kegyelemtanban Tamásból és csak Tamásból szabad kiindulni. 1600-ban egyébként 1600-ban egyébként Lemos egyike volt azoknak, akik a Szentszékhez fordultak egy olyan beadvánnyal, ekkor már évek óta folyt Rómában is a kegyelemtani kérdéseknek a szentszéki vizsgálata, amiben tulajdonképpen egyfajta ultimátumot fogalmaztak meg, azt követelték, hogy most már tessék döntésre jutni a kegyelemtani vitában. Hogy ezt hogyan nyomatékosította, annak a bizonysága, hogy Rómába utazott, csatlakozott az előbb emlegetett Diego Álvarezhez, ő is a Minerva konventben szállt meg, és ő is a vitában való szakértői közeleg működése mellett a konventben dogmatikus teológiát tanított. A vita lezárása után, ugye csak feltételezem, hogy az ügyben magukat angazsáló domonkosok meglehetősen csalódottak voltak abban, hogy az álláspontjukat nem tudták diadalra vinni, Minden esetre Lemos is Rómában maradt, tehát nem tért haza, és széles körű irodalmi működésbe kezdett. Ahogy az ebben a korban is lenni szokott, a kegyelemtani vitában, illetőleg tanári működése és szentszéki szolgálatának elismeréseképpen több megtisztelő ajánlatot is kapott ebben az időben, a pápától is és a spanyol királytól is, mindkettő hispániai püspökségeket ajánlott fel neki, ezeket a felajánlott püspökségeket azonban sorozatosan visszautasította. Valószínűleg abból a meggondolásból, hogy a kor tapasztalata is azt mutatta, bármennyire is csábító magas egyházi méltóságot vállalni, egy elhivatott teológus számára ez a hittudósi pálya végét jelenti. Ugye ez később is így van, egy teológia tanár teológusi működésének valóságos elfűrészelése az, hogyha püspököt csinálnak belőle. Ugye külön engedéllyel ugyan egy püspök, egy érsek folytathatja a tanári működését, de ilyen engedélyeket azért tömegesen nem szoktak akkor sem, később sem megadni, illetve hát egy főpásztornak, hogyha feladatát lelkiismeretesen elkívánja látni, egyházmegyéjében kell tartózkodni, Trident után vagyunk, és számos olyan üggyel kell foglalkoznia, amelyek mellett jó, ha írói működésére marad energia, de hogy még tanárként a nyilvánosság előtt is forgolódjon, arra már meglehetősen kevés. Lemos élete idős korára tragikusan alakult, ugyanis 1626-ra elveszítette a szeme világát, nem tudjuk pontosan, hogy milyen, de egy viszonylag gyors, lefolyású szembetegség következtében teljesen megvakult, és a következő három évet 1629-ben bekövetkezett haláláig lényegében már munkaképtelenként a rendtársak gondoskodására utalt öreg úrként töltötte el. Vele is az a helyzet, hogy egyetlen egy műve sem jelent meg nyomtatásban, életében. A tevékenységének a dokumentumait egyrészt a vatikáni levéltár dokumentumai őrzik, feljegyzések, jelentések, szakvélemények, amelyek vagy tőle származnak, vagy pedig róla készültek, róla referálnak. Kegyelemtani írásai voltak, de ezek a maguk idejében nem jelentek meg nyomtatott formában is. Ezeket Panoplia címen az utókor rendezte gyűjteménybe fél évszázaddal halála után került kiadásra. És akkor mára még egy delikvensünk maradna a dominikus teológusok sorából, Tomás Malvenda. Malvenda valamivel fiatalabb volt az előbbieknél, 1566-ban Valenciában született, ott Valenciában tanult, és ott is tanított filozófiát és teológiát. Az érdeklődése már ebben az időben nem is annyira a morálteológia és a dogmatika, mint inkább az egyház és rendtörténet irányába mutató volt. Ennek is lehetett a következménye, hogy a rendi előjárók 1601-ben Rómába küldték, mégpedig azzal a céllal, hogy Cesare Baroniusnak, a kor legjelentősebb katolikus egyháztörténészének a munkatársaként dolgozzon. Ugye Baronius ebben az időben készítette a nagyon híressé vált Annales Ecclesiasticit, a hivatalosnak szánt katolikus egyháztörténet szintézisét. Ugye a dolognak a hátteréhez annyit, hogy egyetemes egyháztörténetet ebben az időben elsőként protestáns szerzők írtak polemikus éllel, ugye a híres magdeburgi centúriák az egyháztörténetének kötetenként évszázadról évszázadra való tárgyalása nyitotta meg ezt a sort, És hát a protestáns egyház történészek természetszerűen a maguk szintéziseiben idealizálva az óegyház állapotait, a középkort, illetve a katolikus egyház történetét egyfajta hagyatlási periódusként ábrázolták, hogy abból a reformációval valamiféle újra születés kibontakozásához jussanak el. Nos, Baronius munkája ezt kívánta, cápolni ezt a szemléletet. Egyébként a mű Baronius neve alatt jelent meg, de Malvendán kívül is jó néhány munkatársal dolgozott. Ebben az időben tulajdonképpen már az egyház történeti munkák is alapos forráskutatások alapján készültek. Hatalmas könyvtári apparátus, a vatikáni könyvtári és levéltár apparátusa ekkor már bőséges lehetőséget kínált arra, hogy az egyház történészek források alapján tárják fel az egyház históriáját. Itt még a könyvtárat emlegetve egy érdekességet említenék, amiről persze a Sopra Minerva konvent esetében kellett volna beszéljünk. A Sopra Minerva is egy rendkívül értékes könyvtárnak volt ettől az időtől a birtokosa, aminek az a története, hogy Kazanate bíboros, a korszak egyik jelentős és komoly anyagi eszközökkel rendelkező kardinálisa, profi könyvgyűjtő volt, aki tulajdonképpen a világ minden hozzáférhető könyvkereskedéséből, ócska piacáról összevásárolta azokat a könyveket, nyomtatványokat, kéziratokat, amelyekhez egyáltalán hozzá tudott jutni. Ebből lett a Bibliotheca Kazanatense, egy csodálatos, jó néhány tízezer darabból álló gyűjtemény, amelyet a Minerva konvent gondozására bíztak mind a mai napig. Ez az anyag függetlenül a vatikáni könyvtár, hat ugyancsak, sőt ennél még gazdagabb állományától, az ókori, középkori egyház történet, teológia történet, sőt filozófia történet egyik legfontosabb forrásbázisa. No, de visszatérve még Malvendához, miután a Baronius féle vállalkozás jól haladt előre, Malvendának lehetősége adódott volna a hazatérésre, ám ő is Rómában maradt. Ott a Minerva konvent tagjaként a könyvtári állomány revíziójának a feladatát bízták rá, elsősorban a liturgikus szakanyagnak a rendezését. Ugye a liturgikus irodalom is akkor már hihetetlen mennyiségű gyülekezett össze, a keleti egyháztól a nyugati egyház perifériáinak liturgikus irodalmáig, tehát volt mit tennie. Emellett az Index kongregáció cenzoraként kapott megbízásokat. Egyház történészként is szorgosan dolgozott Rómában, hiszen megírta a dominikánus rend történetét. Baronius és Roberto Bellarmini társaságában pedig egy Expurgatio Bibliotheca Veterum Patrum sorozat címet viselő forrás kiadvány sorozatot szerkesztett, rendezett sajtó alá, amely az egyház atyák műveiből válogatott, mégpedig a hitvédelem szempontjai szerint, tehát olyan műveket, olyan műrészleteket emeltek ki és helyeztek egymás mellé, amelyek a protestáns ellentáborral szembeni polémiában hasznosnak bizonyultak. 1608-ban tért haza Valenciába, itt megbízták az Indexnek, a tiltott könyvek jegyzékének az összeállításával. Tegyük hozzá, itt a hispániai Indexről van szó, tehát nem a Róma által az egész egyházra érvényesen kiadott Indexről. 1615-ben következett be újabb változás az életében, teljesen visszavonult minden nyilvános tevékenységtől ebben az esztendőben, és hozzálátott a Szentírás új spanyol fordításának, héber és görög szöveg alapján való elkészítéséhez, ami mellé egy teljes biblia kommentár sorozatot is csatolni kívánt. Most tulajdonképpen a fordítás többé-kevésbé elkészült, bár a maga idejében nem került kiadásra, a kommentár sorozat viszont töredékes maradt, az Ószövetségi rész nagyja készült el egészen Ezékiel könyvéig, az újszövetségi könyvekhez készítendő kommentárja egyszerűen terv maradt csupán. Malvenre ezen kívül, mint a korban szinte mindenki más, az ilyen kötelező házi feladat volt, olyan, mint a középkoriaknál évszázadokkal korábban Petrus Lombardus szentenciás könyvének kommentárja, ő is magyarázatokat készített Aquino és Szent Tamás summájához. Végül pedig 1638-ban Valenciában távozott az élők sorából. Hát ennyit mára, így is éppen elég hosszú voltam. Akkor két hét múlva még valószínűleg a Domonkos iskola néhány későbbi képviselőjével lefolytatjuk.